Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a mikrofonnál Hegedű Zsuzsa, a szerkesztő Lendvai Szabolcs. Kína szinte bizonyosan ad majd pénzt az eurózóna mentő alapjába, de hogy mennyit, az attól függ, hogy az uniós vezetők teljesítenek-e néhány feltételt. Tudta meg pekingi kormányforrásokból a Financial Times. Az EU szerdai csúcs találkozója után Kínához fordult, hogy biztosítson forrásokat az euró megmentésére. Svetnik Endre összefoglalója.
A takarékoskodó Kína úgy tűnik kisegíti a hitelből élő Európát, de ez attól is függ, hogy más feltörekvő államok mekkora mértékben járulnak hozzá a stabilitási alaphoz. Peking emellett garanciákat akar kapni, hogy befektetése biztonságban lesz, mondta Li Taokui, a Kínai Központi Bank irányító bizottságának tagja, és Yu Yongting volt tag. Kína alapvető és hosszú távú érdeke, hogy segítsen, mert Európa legnagyobb kereskedelmi partnerünk. A kínai kormány ugyanakkor gondban van azzal, hogyan magyarázza el mindezt a kínai népnek, tette hozzá Li professzor. A kínaiakat aggasztja, hogy az európaiak egymás között nem mindenben értenek egyet. A legutolsó dolog, amit akarunk, az az, hogy kidobjuk az ország vagyonát, és hogy úgy nézzen ki, mintha nem tudnánk a pénzzel bánni, folytatta. A szakértők szerint Peking azt kérheti Európától, hogy hagyjon fel a kínai valuta árfolyam bírálatával. Az Egyesült Államok így egyedül ostorozná Kínát azért, mert szerinte a yuan alulértékelt, és ez igazságtalan előnyhöz juttatja a kínai exportőröket. Sarkozy francia elnök személyesen hívta fel Hu Jintao kínai államfőt, és üdvözölte a hírt. A függetlenségünk nem sérül ezzel. Miért ne fogadjuk el, hogy a kínaiak bíznak az eurózónában, és hogy a mi bankjainkban akarják elhelyezni fölös pénzüket? Jobb lenne, ha Amerikának adnák? Mondta egy tévéinterjúban. Klaus Regling, az Európai Stabilitási Alap vezetője, magyar idő szerint péntek hajnalban kezdett tárgyalásokat a kínai vezetőkkel a hozzájárulásról. Kína 3200 milliárd dolláros valutatartalékokkal rendelkezik, és hírek szerint 50-100 milliárd dollárt fizetne be az Európai Stabilitási Alapba. Cserébe azonban azt kérheti, hogy a pénz egy része yuanban maradjon, hogy így biztosítsa be magát az euró esetleges mélyrepülése ellen. Vannak olyanok, akiknek mindez nem tetszik, és azt mondják, Peking beavatkozhat az eurózóna sorsának alakításába. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Csak nem 70%-os volt a részvétel a vasárnapi tunéziai választáson, ahol alkotmányozó nemzetgyűlést választottak. A 217 tagú testület feladata az új alkotmány elfogadása lesz. Az Inforádió által megkérdezett szakértő szerint még kérdés, hogy az új rendszer demokratikus lesz-e. A térségben ugyanis többször felfüggesztették már a nyugati típusú alkotmányokat. Csicsman László ugyanakkor úgy véli, Tunéziának van a legnagyobb esélye arra, hogy a demokratikus átalakulás végbe menjen.
A választás az hatalmas előrelépés, a nemzetközi megfigyelők ellenőrizték, tehát alapvetően magát a folyamatot nem nagyon lehet megkérdőjelezni. Az nem biztos, hogy ebből majd egy demokratikus politikai rendszer is kialakul, de kialakulhat. És különösen összehasonlítva a környező országokkal, tehát Egyiptommal vagy Líbiával, Tunéziának van gyakorlatilag a legnagyobb esélye, hogy pozitív irányba haladjanak ezek az események.
Ha már a térséget említette, Libiáról még nyilvánvalóan korai lehet beszélni, de Egyiptomban miért tűnik kevesebb esély erre?
Ugye Egyiptomban egy hónap múlva lesznek körülbelül a választások, azért, mert a régi elit, hogy úgy mondjam, sokkal jobban megtartotta a pozícióit, valahogy a tunéziai tűnik a legpozitívabbnak.
Ugye Tunéziában most egy nemzetgyűlést választottak, amelynek a feladata az új alkotmány elfogadása lesz, és ha minden igaz, ezután nagyjából egy év múlva lesznek parlamenti és elnök választások. Valószínűsítik többen felmérések alapján, hogy az Ennahda párt nyeri meg ezt a választást, ami ugye egy mérsékelten iszlamista szervezet. Ilyen formán lehet-e ebből arra következtetni, hogy majd később is az iszlamisták szerezhetik meg a hatalmat Tunéziában?
Azt gondolom, hogy igen, valószínűsíthető, hogy ez a párt, amely ugye az elmúlt években egy betiltott párt volt, óriási eredményt fog elérni. Ugye kifejezetten mérsékelt, tehát azt hangoztatni kell, hogy kijelentette a vezetője Rashid Ghannouchi, hogy a demokratikus értékeket elfogadja, a női emancipáció kérdését többek között, ami mindig ilyen kritikus pont szokott lenni az iszlamistáknál. Nem véletlen óriási a befolyásuk Tunéziában. Persze azt nem látjuk előre, hogy mi lesz egy év múlva.
Külföldi megfigyelők a választás kapcsán kiemelték, hogy ugye komoly probléma a Tunéziában az, hogy a gazdaság színvonala az elmúlt években jelentősen visszaesett, hogy a rendőrségen még mindig mindennaposak a kínzások, hogy a bíróságokat még Ben Ali volt vezető embere irányítják, és hogy a korrupció is nagyon elterjedt. Ezzel, így, hogy most lezajlott egy választás, lehet-e majd valamit kezdeni?
Ez a évtizedes problémák nem lehet egyik napra a másikra változást elérni, még akkor se, hogyha egy új alkotmányt fogadnak el, ami nyugati mintára szövegeznek meg. Térségtörténete pont arra tanít meg minket, hogy ugyan el lehet fogadni nyugati mintára ilyen alkotmányokat, de azt nagyon könnyen lehet korlátozni. Pont Tunézia, Egyiptom, ugye rendkívüli állapot és hasonlók a példák erre, hogy hogyan függesztik fel az alapvetően nyugatias alkotmánynak az alkalmazását.
Ja, beszéltünk Egyiptomról, Líbia még nyilvánvalóan kérdés, de ez a választás bármilyen hatással a többi még küzdő országra, mondjuk Szíriára, Jemenre gondolok, lehet-e hatással, vagy ott már inkább elbukni látszanak a felkelések?
Maga a választás kevésbé. Most, ami Szíriára inkább jelentős hatással volt, az Kadhafinak a halála. Tehát sokkal inkább Szíria az a líbiai eseményekkel állítható párhuzamba, hiszen azért komoly harcok folynak. Tehát egészen más a helyzet Jemen, Szíria és Líbia esetén, ahol azért komolyabb áldozatai is vannak ennek az arab tavasznak. Ugye Egyiptomban és Tunéziában lényegében ilyen nagyságrendű harcokra nem került sor. Tehát ennyiben teljesen más Tunézia és Egyiptom példája.
Nagy-Britannia lakossága jelenleg 62 millió 300 ezer fő, de a bevándorlók olyan tömegben özönlenek a szigetországba, amelynek a természetes népszaporulata is jelentős, hogy 2027-re népessége elérheti a 70 milliót. 2043-ra Nagy-Britannia megelőzheti az Európai Unió jelenleg legnépesebb államát, Németországot. Londonból Sárközi Mátyás tudósít.
Nagy-Britanniába évente 500 000 bevándorló érkezik, és az újonnan jöttek főként olyan országokból érkeznek, ahol a családokban szokás 3-4 gyermek vállalása. Hely van, jól lehet problémát jelent, hogy a bevándorlók a szigetország déli részét preferálják a hidegebb, iparosodottabb észak helyett, és Nagy-Britannia déli része már is sűrűbben lakott. A kormány igyekszik szabályozni a bevándorlás mértékét, de a jelek szerint nem nagy sikerrel. A világ minden részéről érkeznek a már letelepedettek rokonai, és jelentős az illegális bevándorlás is. Az érkezőket pedig el kell látni munkával, lakással, gyermekeiket iskolai helyekkel. Anglia Európában már most utolsó helyen áll, ami a tanárok és a diákok viszonyított számarányát illeti. A kormány lakótelepeket terveztet, a természetvédők pedig e tervek láttán az ellen tiltakoznak, hogy fogyatkozik a zöld terület. Hozzájárul a népesség növekedéséhez az emberi élet felső határának kitolódása is. Az 50 év múlva születő brit gyerekek mindegyike számíthat majd arra, hogy megéri a 100. életévét. Öregedik a társadalom. Jelenleg több mint 3 kereső tart el egy-egy nyugdíjast, 2035-re az eltartók száma 3 alá csökken. 2035 lesz az az esztendő, amikor a britek népessége túlnőhet a franciákén, és 2043-ban érheti el a németekét. Annál is inkább, mert Németország népessége csökkenő tendenciát mutat. Az ENSZ demográfiai intézetében is folyik a számolgatás, eszerint a föld lakossága 2100-ra több mint megkétszereződhet, 7 milliárdról 15 milliárdra növekedhet. Ez már sokkoló előrejelzés. Szakértők rámutatnak, hogy valamit sürgősen tenni kell a túlnépesedés megakadályozására. A 7 milliárdos népességszámot éppen ebben a hónapban éri el a világ. A szakértők remélik, hogy születésszabályozással elejét lehet venni a túlzott arányú növekedésnek. Inforádió, Sárközi Mátyás, London.
A szlovákiai Magas-Tátrában egyre nagyobb gondot okoz a medvék elszaporodása. Pozsonyból Protics János tudósít.
A szlovákiai sajtó szinte naponta beszámol arról, hogy a medvék már a lakott településeket is veszélyeztetik, főleg az éjszakai órákban megközelítik a házakat, szállodákat, és szabadon turkálnak a szemetes kukákban. Több videó és filmfelvétel tanúsága szerint nem csak magányos állatokról van szó, a medvék gyakran nagyobb csoportokban is a lakott területek közelségébe merészkednek és élelmet keresnek. Szemtanúk szerint volt olyan eset is, amikor egyszerre 12 medve tartózkodott az egyik tátrai ház közelében, és hatalmas pusztítást végeztek a konténerben. Több tátrai szálloda tulajdonos a rendőrséghez fordult panasszal, ám az tehetetlen. Az egyedüli jó tanács, zárni kell a szemét konténereket. Ám ez sem segít, előfordult, hogy a dühös medvék a lelakatolt konténereket is feltörték. Ján Mokos magastátrai polgármester szerint a helyzet már nagyon súlyos. A helybeli lakosok sötétedés után már félnek kimenni házaikból, rettegnek a ragadozó állatoktól. Tátra Lomnic és Első Tátra Füred lakosai petícióval fordultak a hatóságokhoz, a helyzet azonnali rendezését követeli. Szakemberek szerint nyilvánvaló, hogy a medvék túlságosan elszaporodtak, ám azt, hogy tulajdonképpen hány medve él Szlovákiában, pontosan senki sem tudja. A környezetvédők számukat 300 és 400 között becsülik, a vadászok azt állítják, akár 2000-nél is több medve lehet az országban. Mivel védett állatoknak számítanak, kilövésüket törvény tiltja. A környezetvédelmi minisztérium csak akkor ad engedélyt egy-egy medve lelövésére, ha az állat bizonyíthatóan veszélyt jelent a lakosokra, például ha már valóban rátámadt valakinek. Nagy József környezetvédelmi miniszter szerint az idén 6 esetben adtak engedélyt a medve lelövésére, ám eddig csupán 2 állatot sikerült leteríteni. A helyiek szerint csak idő kérdése, mikor következik be a tragédia, ezért azonnali lépéseket követelnek. Megoldást jelenthetne a medvék élve való elfogása és külföldre való szállítása, ám a külföldi állatkertek nem nagyon mutatnak érdeklődést a szlovák medvék iránt. Az Inforádiót Tatics János tudósította a Pozsonyból.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Hegedűs Zsuzsa.